hiszem, hogy számít.
10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A felvidéki intézmények megújítása az anyaország és a felvidéki magyarság egymásra találásának és az egyházainkkal való jó kapcsolattartásnak a hatalmas példája, mondta Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Csicseren, ahol részt vett a megújult Szent László katolikus templom átadásán. A szlovák-ukrán határ közelében lévő túlnyomó többségében magyarok által lakott település temploma a tető és a külső homlokzat felújításával 27 millió forint magyarországi támogatással két ütemben újult meg. A felújításnak a másfél évvel ezelőtt kezdődött második üteme nemrégiben fejeződött be. Az államtitkár elmondta, az elmúlt másfél évtized során a felvidéken a római és a görög katolikus, valamint a református és az evangélikus, illetve a zsidó felekezetek nagyságrendileg 10 milliárd forintos magyar támogatásban részesültek, melyek jó része a felekezetek templomainak a felújítására, illetve néhány esetben újak építésére szolgált. Elmondta, ugyancsak fontos szerepe volt az óvodák, bölcsödék és más nevelési oktatási intézmények felújítását és újak építését célzó támogatási programnak. Mindezek hozzájárultak az ezeken a településeken élő felvidéki magyarság segítéséhez, a magyarság megmaradásához, tette hozzá Soltész Miklós. Magyarország kormánya szívesen támogatja azt a céltudatos munkát, mely a Csángóföldön zajlik a kultúra, a hagyomány, az önazonosság megőrzése érdekében a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének vezetésével, mondta a Szili Katalin Bákóban a 9. Csontkirály és Babkirály című farsangzáró rendezvényen. Az Erdélyi Krónika szerint a Moldvai Csángók hagyományőrző csoportjait felvonultató seregszemle alkalmából a szövetség a Csángók keresztanyja címmel tüntette ki a miniszterelnöki főtanácsadót. A Csángó Magyarságért díjat pedig Borbát Erzsébet csíkszeredai pedagógus, a csíkszeredai magyar iskolákban tovább tanuló csángó diákok felkarolója, gyámolítója kapta meg. Táncos Barna, a Románia miniszterelnök helyettese kiemelte, hogy bár sokszor hallott közösséget magyarul imádkozni, de sehol nem hangzik olyan gyönyörűen a magyar szóval mondott ima, mint Moldvában. Pogár László, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének elnöke elmondta, a moldvai csángók a magyar nemzethez tartoznak, bármennyire is bizonygatják egyesek, hogy a csángó az nem magyar. Csángóföldön jelenleg több mint 60 olyan települést tartanak számon, ahol magyarul még beszélő római katolikus vallású emberek élnek. A legjobb minőségű magyar kultúra széles tömegek számára is elérhető, mondta a közmédiának a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a Lila Füredi Palotaszállóban, a harmadik FAB Winterfesten. Vince Máté szerint ezt az is jelzi, hogy a téli fesztiválra már november végén az összes jegy elkelt. Hozzátette, a Fesztivál Akadémia Budapest már egy egész éves programsorozattá nőtte ki magát. Elmondta, a szalonzene és az irodalom van a fókuszban Lila Füreden, ahol mások mellett Mácsai Pál, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, valamint ifjabb Sárközi Lajos és zenekara is fellépett. A helyettes államtitkár szerint a Lila Füredi rendezvényen kicsik, nagyok, idősek és fiatalok egyszerre vannak jelen és élvezik közösen ezt a fantasztikus kincset, amit magyar kultúrának hívunk. Kiemelte, rendkívül fontosak a Winterfesthez hasonló kezdeményezések, az alapító Kelemen Kokas házaspár pedig missziót vállalt fel azzal, hogy a kultúrát a legkisebb őrségi településen, vagy éppen Miskolcon, Lila Füreden is közvetítik.
Az időjárásról.
Erősen felhős, borult lesz az ég, de időszakos napsütés előfordulhat. Hószállingózás, kisebb havazás kevés helyen lehet, majd megnövekszik a csapadék esélye, havas eső, eső is valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között várható. Kedden hajnalra pára köd képződik, mely feloszlik, és eleinte erősen felhős, borult idő lesz. A keleti tájakon nagyrészt borult marad az ég, a hőmérséklet kedden délután 3 és 9 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja.
Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját. Ez a Zöldellő, rádiónk környezetvédelmi magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, Nézzük is, milyen témákkal várjuk Önöket. Hamarosan szólunk arról, hogy immár 11. alkalommal rendezi meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja a miskolci bagolylest. Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy felhívják a figyelmet az ember környezetében lépten nyomon megfigyelhető természeti értékekre és ezek védelmére. Az idei bagolyles 21-én szombaton lesz, délután 1 óraig kezdődik a Miskolci Egyetemen. Hogy milyen programok várják az érdeklődőket, illetve milyen szervezetekkel találkozhatnak az egyetemre látogatók, arról majd Somoskői Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának alelnöke tájékoztat.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a legnagyobb rendezvénye a Tatai Vadlúd Sokadalom. Ez mindig november utolsó hetében van, és ott ugye Tata város területén lévő tóra szállnak be a több ezer liba. Na most ugye, hát nyilván mi ilyen természeti jelenséggel nem rendelkeztünk, de annak idején a 2010-es években az egyetem területén, az egyetem parkjában töltötték a téli időszakot nappal a fülesbaglyok. Tehát 20-30 egyed is ott pihent, ugyan vadliban nincs, de van erdei fülesbagoly, és akkor erre az eseményre vagy jelenségre húzzuk fel a programot, és így kezdtük el akkor a miskolci bagolyles kialakítani, kitalálni. Először a parkban voltunk sátrakkal, kitelepültünk, és akkor ahogy ugye rájöttünk, hogy hát akkor hívjunk még társszervezeteket, nemzeti parkokat, más civil szervezeteket, ami hasonló tevékenységet végez, hogy mikor bővüljön, nagyobb legyen a kínálat, és akkor jött az, hogy hát mégiscsak hideg van, meg hát ott az egyetem, és akkor így akkor elkezdtük bérelni az egyetem előcsarnokát, és akkor kezdett el igazán nőni a közönség is, meg a kiállítók száma is.
Ezt követően Lehocki Krisztiánnal, a Mái Természetvédelmi Egyesület elnökével beszélgetünk, hiszen az egyesület nemrég egy újabb díjat kapott, méghozzá a Hero díj közönségdíját vehették át. Ennek a névnek a jelentése a helyi érték és a remek ötlet találkozása. Az idén először adták át ezt az elismerést, a Mái Természetvédelmi Egyesület pedig a közönségdíjat kapta meg a szavazóktól.
Ezt a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége hirdette meg, ugye 9+1 kategória volt, 9 kategóriában a zsűri tagjai döntöttek, a 10. kategória volt a közönség szavazás, ez lényegében arról szólt, hogy egy internetes felületen, egy közösségi média felületen lehetett leadni a szavazatokat, lájkokat, ebből mi kaptuk a legtöbbet, ha jól emlékszem, 15.600 körüli szavazatot kaptunk, és így a közönségdíjat azt mi nyertük meg. Az állatvédelemnek egy nagyon pici szegletében dolgozunk, de úgy látszik, hogy az embereknek tetszik az, amit csinálunk, ahogy csináljuk, és ez inspirálta őket abban, hogy szavazzanak ránk.
Kedves hallgatóink, ez tehát a mai zöldellő kínálata, tartalma. Bízom benne, hogy elnyerte tetszésüket, és velünk tartanak. Jó rádiózást kívánok mindannyiuknak!
Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja 11. alkalommal rendezi meg a miskolci bagolylest. A rendezvény célja, hogy felhívják a figyelmet az ember környezetében lépten nyomon megfigyelhető természeti értékekre, állatokra, növényekre, gombákra és ezek védelmére. Bemutató madárgyűrűzés, madarászséta, fókuszban az év madara és kétéltője, és természetesen a baglyok. A részletekről Somoskői Péterrel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának alelnökével beszélgetünk.
Ebben az évben számoljuk a 11-et, konkrétan február 21-én szombaton lesz a szokásos délután idősávban, tehát 13 órától 17 óra 30-ig várjuk a érdeklődőket, tehát a Miskolci Egyetem üveg előcsarnokában vagyunk, illetve az előtte lévő park területén van még egy-két program, de leginkább az üveg előcsarnokban várjuk a vendégeket. Először kezdődik egy regisztrációval, az egész programnak a keretét egy ilyen pontgyűjtő játék adja, mint régen is volt az akadályversenyen, kapnak az érdeklődők egy kis lapot, ott kell pecséteket gyűjteni, tehát legalább 12 ilyen pecsétgyűjtő hely lesz az egyetem területén, és akkor minimum 6-ot, tehát a felét, ha az ember teljesíti, akkor valami kis ajándékot a távozásnál kap, tehát végül senki nem távozik üres kézzel, ha így vesszük. Tehát itt az alapkoncepció a velünk élő vadvilág, ez is a Bagolylesnek az al címe, hogy velünk élő vadvilág, tehát az alapkoncepció az volt, hogy a körülöttünk városi környezetben is megfigyelhető állatokat, növényeket, mert ugye itt aztán a társszervezetek akár a talaj élettel is foglalkoznak, majd erre kitérünk, tehát elég nagy a merítés, tehát hogy mindennel foglalkozunk, ami állatvilág, növényvilág is az ember környezetében megtalálható, ugye ez a programnak alapkoncepciója, kis érzékenyítés, és ezekre világítunk rá.
Mielőtt még a részletes programokra és a nap eseményeire rátérünk, a délután eseményeire, azért egy picit idézzük fel itt a kezdeteket. Hogyan indult el ez annak idején, amikor elkezdte itt a helyi csoport az első miskolci Bagolylest?
Tehát a Magyar Madártan és Temszítvény Egyesületnek a legnagyobb rendezvénye a Tatai Vadlúd Sokadalom. Ez mindig november utolsó hetében van, és ott ugye Tata város területén lévő tóra szállnak be a több ezer liba. Na most ugye, hát nyilván mi ilyen természeti jelenséggel nem rendelkeztünk, de annak idején, a 2010-es években az egyetem területén, az egyetem parkjában töltötték a téli időszakot nappal a fülesbaglyok. Tehát 20-30 egyed is ott pihent, konkrétan a buszmegálló mögötti fán ültek, jöttek, mentek az emberek, és egyáltalán nem zavartatták magukat. Na gondoltuk, hogy akkor nekünk ugyan vadliba nincs, de van erdei fülesbagoly, és akkor erre a program, erre az eseményre vagy jelenségre húzzuk fel a programot, és így kezdtük el akkor a miskolci Bagolyles kialakítani, kitalálni. Először a parkban voltunk, sátrakkal kitelepültünk, és akkor ahogy ugye rájöttünk, hogy hát akkor hívjunk még társszervezeteket, nemzeti parkokat, más civil szervezeteket, ami hasonló tevékenységet végez, hogy akkor bővüljön, nagyobb legyen a kínálat, és akkor jött az, hogy hát az mégiscsak hideg van, meg hát ott az egyetem, és akkor így akkor elkezdtük bérelni az egyetem előcsarnokát, és akkor kezdett el igazán nőni a közönség is, meg a kiállítók száma is, tehát mégis azért a időjárás azért jelentős befolyásoló tényező volt, tehát így akkor kellemesebb a körülmény. Sajnos közben viszont az erdei fülesbaglyok eltűntek a parkból, nem jelennek most már meg, az rendezvény maradt, viszont az erdei fülesbaglyok ott már nincsenek. Miskolc városában, a Búzatér környékén, Huba utca környékén azért még rendszeresen vannak. Az idei számlálásnál is, ha jól emlékszem, 20 egyedet azért számoltunk. De emberi aggyal nem tudjuk meghatározni, hogy pontosan hogy választanak fát a fülesbaglyok, mert mi számunkra a környék 100 másik fája is ugyanolyan alkalmas lenne, de ők valamilyen szempont szerint kiválasztanak egyet, kettőt, és ott csoportosulnak. Persze változik azért a szezonban, de maradnak egy területen, és hogy pontosan melyik fát választják, mikor, azt nem tudjuk meghatározni. Tehát mindig utánuk kell menni, és akkor keresni őket.
Mit tudhatunk egyébként, ha már itt hallottuk, hogy Miskolcon a Huba utca és környékén ott biztos szinte, hogy vannak fülesbaglyok. A városban merre találhatók? Mit tudhatunk a miskolci, hogy úgy mondjam, állományról?
Hát nem sok helyen van ez a gond, hogy főleg ez, még a Martin Kert városban szokott lenni, de most ebben az évben például ott sem volt, tehát nagyon kevés baglyunk van, tehát mi nem a nagyhatalmak közül, ugye Alföldön vannak több száz baglyot számláló települések is. A mi működési területünk, tehát ez a Heves, Borsod megye, ez a Bükki helyi csoport vagyunk, ugye a Madártani eseten belül. Itt rendszeresen számoljuk a madarakat, amikor van az országos számlálás, ez január hónapban szokott lenni, és ilyen 4-500 egyedet számolunk ezen a területen. Ebben az évben egy kicsit többet is, tehát most gondolkodtunk, és hamar rájöttünk, hogy a keményebb tél jobban behozta a baglyokat. Tehát valószínűleg vannak külterületen is baglyok olyan erdőfoltokban, ahova mi nem járunk, tehát biztos, hogy csak töredékét számoljuk meg a valós számnak, de körülbelül erről tudunk beszámolni. Tehát Miskolcon ezt a környéket tudjuk
Egy picit halljunk erről a madárról és az erdei fülesbagolyról. Mit tudhatunk róla?
Tehát ugye nyilván bagolyféle éjszakai ragadozó, ugye itt a névadás nem volt annyira szerencsés, mert erdeinek hívjuk, miközben nem ő az tipikus erdőlakó bagolyfajunk, ami az zárt erdőket kedveli, az a macska bagoly és az uráli bagoly, esetleg az uhú, ugye ami sziklafalakon költ, de szereti a zárt erdőket is. Az erdei fülesbagoly inkább a mezőgazdasági területeket szegélyező facsoportokban költ, tehát inkább az alföldön, tehát ezért is ugye a Borsod megye nem annyira a leggazdagabb ilyen állományban, és ugye a bagolyfélékre jellemző, hogy nem építenek fészket, tehát ők elfoglalnak varjú fészket, tehát más természetes, ugye a varjúfélék nagyon fontos ökológiai láncszem ilyen szempontból, hogy a sólyomféléknek és a bagolyféléknek építenek fészket, mert ezek a fajok nem építenek, és ott ugye éjszaka rágcsálókkal táplálkoznak, egerek, pockok, patkányok, hát még azt meg tudja fogni, tehát igen hasznos jószágok számunkra, tehát a most is lehetett hallani ilyen pockok inváziókról, a mezőgazdasági kártevésről, és ugye egy csapat erdei fülesbagoly napi 2-3 pockot egyet megeszik, amikor ugye a költésidő van, akkor még többet, tehát ők a természetes rágcsáló pusztítók, és ugye mindenféle kemikália mérgek nélkül, tehát ők nagyon, nagyon hasznosak ilyen szempontból.
Lehet tudni, hogy itt a Miskolci Egyetemnek a parkjába, ahogy ugye hallhattuk, hogy régen több fülesbagoly egyed volt, miért tűntek el, vagy mi lehet ennek az oka?
Hát pontosan nem tudhatjuk, hát valószínűleg a táplálék hiány, ugye ugye lassan azért csökken a számuk sajnos, ugye hogy a facsoportok is csökkennek a költési területeken, úgy az a fülesbaglyok száma is csökken, mert ezek a telelő fülesbaglyok nem biztos, hogy Magyarországon fészkelő egyedek, ezek lehet északabbról jönnek, vagy inkább legtöbbje.
És itt töltenek pár hónapot?
Igen, tehát mi vagyunk a telelő területe. Ahogy a, nem tudom, poszátáink mennek ugye Európa, de Dél-Európába vagy Afrikába, északról jönnek hozzánk telelő madarak, tehát mi is vagyunk telelő terület, valakinek még mi nagyon jók vagyunk, és a fülesbaglyok is ilyenek. És hát valószínűleg a táplálék bázis csökkenése, ugye állattartás általában csökken, akkor a rágcsálók száma is csökken, és akkor így a táplálékra jönnek a ragadozók, és valószínűleg azért nincs most már a egyetem területén erdei fülesbagoly.
A név ugye azért megmaradt, ahogy beszéltük is a rendezvénynek, és akkor térjünk is rá a részletekre, hogy mi minden lesz itt február 21-én.
Igen, tehát ugye mi kis egyesületünk ugye tart öt ilyen állomást, ami hagyományosan bár változik évek alatt, de azért mindig megvan a bagoly köpet vizsgálat. Ugye ez az első számú állomásunk, hogy ilyenkor, amikor említettem is, ugye a januárban van a bagoly számlálás, akkor gyűjtjük a köpeteket, és akkor fel is írjuk, hogy melyik településről származnak a köpetek, és akkor ezeket szépen csipesszel szétbontjuk, mert a emészhetetlen táplálék maradványok vannak ebbe, tehát általában a szőr és a csont. És a csontból, a koponya, a fogazatból lehet általában megállapítani, hogy milyen rágcsálót fogyasztott az egyed, és sokszor ez a kutatás egy területnek a rágcsáló állományát nem csapdázással kutatják, hanem a környék bagjainak, mondjuk a gyöngybagó is nagyon jó ilyen céllal, az ugye költési időben is könnyebb megtalálni, nagyon változatos a gyöngybagolynak egyébként a táplálékbázisa, és a bagoly köpetekben mutatják ki egy környéknek a rágcsáló állományát, néha ritka rágcsálókat is így fedeznek fel. Na úgyhogy ez egy ilyen kis kutató munka, a fogazat formájából, a záfogak elhelyezkedéséből, nagyítóval, van egy kis táblázatunk, hogy a méretből össze lehet hasonlítani, és akkor így gyakorlatilag hirtelen mindenki kutató lesz abban a pillanatban, és egy kis izgalmas dolog, hogy megállapítani ezekből a fogazatokból, hogy milyen rágcsálót fogyasztott az egyed. Úgyhogy ez az első állomás. Akkor a második állomás foglalkozik a magyarországi bagolyfajokkal. Itt 12 fajt számolunk, de mi most csak 10-zel foglalkozunk, mert a hóbagoly és a karvajbagoly annyira ritka, hogy azt úgy tekintettük, hogy most annyira nem foglalkozunk részletesen vele. és ezekről vannak tesztek, van molinókon információk, ezeket el lehet olvasni, és akkor kitölteni a kis kérdéseket. Tehát mindenki, ha bele rak egy kis időt, elolvassa, akkor az menni fog, de úgy magától nem feltétlenül, hogy menne. Akkor ez a második állomás. A harmadik állomásunk a téli madár vendégekkel foglalkozik. Ugye említettem, a erdei fülesbagó is tekinthető ilyen téli madár vendégnek, de ugye a süvöltő, csontolló, fenyőpinty és több ilyen pinyfélék, általában magevő madarak töltik a telet nálunk, bár azért mindig vannak kivételek is, például a hajnalmadár, ami ritkán, de minden évben azért látható nálunk. Most például a palotaszálló nál is láttak mostanában hajnalmadat. Ő például rovarevő, hogy a csőre, ha valaki látja a csőrét, akkor egyértelműen elárulja, hogy ő magot nem fog tudni roppantgatni. Tehát kis számban néhány egyed minden évben áttelel, és ő ilyen ritka kivétel, hogy rovarevő létére mégiscsak nálunk tölti a teret. Tehát a harmadik állomás általában ezekkel a fajokkal foglalkozik. A negyedik az az év madara állomásunk. Ugye most az énekes rigó az év madara. Szintén itt is információk, tesztek, meg lehet ugye ezeket oldani. És akkor az ötödik állomás a gyermekfoglalkoztató, aminek azt a címet adtuk, hogy nem csak gyermekfoglalkoztató, tehát így felnőttek is nyugodtan találnak maguknak olyan elfoglaltságot, ilyen memóriajátékok, ilyen humoros madár név kitaláló foglalkozás, ami kifejtettem már nem is a... Tehát azt tudja ezt megoldani, aki a madár neveket ismeri, és akkor különböző képekből asszociálva, hogy ez
összerakja.
Most összerakja. Tehát itt nem is annyira természettudományos ismertek, vagy inkább nem az kell, hanem ilyen logikus. Úgy általában a második, harmadik ilyen kitalálás után rájönnek, hogy mi a logikája ennek a dolognak. Tehát ez csak ilyen érdekesség. Ugye, tehát ezek általában mi állomásaink, és utána jönnek a társszervezetek, ugye a Bükki Nemzeti Park háromféle állomással is vagy foglalkozik. Tehát először is lesz maga az igazgatóság nálunk, ők az év emlősével foglalkoznak, lesz a Szeleta Park látogatóközpont, ugye itt Miskolc határában, ők az év hüllőjével fürgegyék, lesz a fő foglalkozásuk, és akkor az Egerben lévő Bükki Nemzeti Park madármentő állomás is érkezik, ők például élő macskabaglyót, egerészőjvet, uhút, puvikot fognak hozni.
Akkor csak lesz bagoly az egyetemen.
Úgyhogy igen, lesz bagoly, élő bagoly is lesz, és akkor itt, hogyha most kicsit csapongok, akkor a máji madármentők is szerencsére jönnek hozzánk, ők pedig hoznak élő erdei fülesbaglyot. Tehát ha parkban sajnos nem, de a épületen belül ilyen mentett erdei fülesbagoly lesz. Talán keleti sünt is hoznak például a máji madármentők, és akkor a nagy társ szervezetünk, akikkel dolgozunk, a Gombász Egyesület, Miskolci Gombász Egyesület, nagyon nagy, nagyon szép standot szoktak állítani, kiállítás fotókból, kikészített gombákból, tehát nagyon-nagyon profi csapat. Ők nagy számban szoktak érkezni. Zöld Kapcsolat Egyesület hagyományosan a talajélet vadvilágával foglalkozik, tehát ők ugye a komposztálása, akik kertészkednek, biztos, hogy találkoztak vele, ugye komposztálási programjuk van már sok-sok éve, és ők ezzel ezt népszerűsítik, akár tehát játékos formában. Miskolci Állatkert érkezik még hozzánk. Ők, ha nem is hoznak, de talán élő állatot is hoznak, igen, tehát a nem szeretem állatokból szoktak hozni bemutató példányokat, és nekik is van mindenféle játékos foglalkozásuk. Úgyhogy körülbelül ezek így a társszervezetek, és akkor még amit mi szoktunk csinálni, és nem az épületen belül, az ugye a madárgyűrűzés. Itt már, hát itt ugye kicsit csalunk, mert beetetünk, tehát ugye madáretetőt üzemeltetünk a Miskolci Egyetem parkjában, és ott feszítünk ki függönyhálót, amivel próbáljuk őket megfogni, és megjelöljük, és akkor egyből el is engedjük. Tehát ez egy parkban lévő program, itt meg lehet nézni akár a madárfogásnak a menetét, és ugye a madárgyűrűzés alatt ugye közelről azokat a fajokat, cinegéket, pintyeket, amit sokan látunk, aki etett a kertben, látja méterekről, itt pedig 10-20 centiről meg tudja figyelni. Nagyon különleges egyébként minden, hát a madarak is, de bármilyen más élőlény, ha közelről nézzük, hogy mennyire változatos a színvilág, milyen átmenetek vannak, tehát csoda dolgok vannak így a természet rejtelmeiben, És amit még ugye megemlíteni szeretnék, ugye a madarász séta, amit ugye 13 órakor kezdődik a program, akkor még nem, de 14 órakor és 15 órakor indítunk egy madarász sétát, tehát az egész óra, két egész órában is, és akkor ez egy kb. Egy félórás séta a parkban, ezt általában a kezdő madarászoknak ajánljuk. Ott egy fiatal tagunk vezeti, aki ügyes és mindent észrevesz, amit csak lehet, és akkor ott ugye, hogy ha ez is ugye a velünk élő vadvilág része, tehát hogyha egyszerűen csak egy városi parkban elsétálunk, akár egy délután, egy bármelyik nap délután, télen, hogy milyen fajokat lehet megfigyelni, tehát ha az ember odafigyel, akkor sok különlegesség tárul a szem elé. Úgyhogy madárvédelmi eszközök bemutatójával is készülünk, tehát minden, ami odukat, etetőket, költőládákat, ami csak van, azt mind ilyenkor kivisszük, és akkor ott egy igen hozzáértő tagunk, aki ezeket évek óta készíti is, ő tud információkat adni, hogy ez hogy érdemes, milyen anyagokból, milyen eszközökkel érdemes csinálni, és ugye mégis bárki elkezdheti az aktív madárvédelmet, mert hát egy kis asztalos barkács munka kell hozzá, és akkor össze lehet állítani akár maradék anyagokból is olyan úgynevezett madárvédelmi eszközöket, ami aztán a madarak életét segíti.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Csomoskői Péterrel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának alelnökével. Tartsanak továbbra is velünk!
Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Somoskői Péterrel, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának alelnökével. A témánk még mindig a 11. bagolyles, melyet február 21-én, vagyis ezen a héten szombaton rendeznek meg a Miskolci Egyetemen.
Mit tudhatunk a programokról, mert ugye hallhattuk, hogy például a madarás séták, ugye 2-kor, illetve 3 órakor is lesznek, 2 alkalommal is indulnak, de például a madárgyűrűzés az, hogy úgy mondjam majd, hogy nem folyamatosan zajlik, vagy igen, az is így időszakonként?
Az folyamatosan zajlik, mert általában ilyen etető, tehát ha normál madárgyűrűzést tartanánk egy bokros területen, akkor óránként szoktunk ellenőrizni. Ez a protokoll, úgymond. De ilyen etető környékén, hogyha ugye az általában messziről azért figyeljük folyamatosan, valaki ott járőrözik úgymond a hálók környékén, hogy akkor ne nagyon menjenek oda emberek, mert akkor ilyen nem fogunk madarat. És hogyha már 5-6-10 madár bele kerül a hálóba, akkor azt akkor egyből kiszedik, tehát nem várják meg az egész órát, tehát így a madár mozgás függényében változik, és akkor van hangosításunk is, mert egy ilyen rendezvényt azért hangosítás nélkül nem lehet lebonyolítani, és akkor beszoktuk mondani, na akkor emberek, most fogtunk, nem tudom én, megyvágókat fogtunk, akit érdekel, akkor ki lehet menni, mert a maga a háló egy kicsit messzebb van, de a madárgyűrűzés az konkrétan a bejárat előtt van kint.
Akkor azért, nem is kell messzire akkor menni.
Igen, tehát, mert ugye azt nem visszük be az épületbe, mert azért kirepülhet az ember kezéből a madár, és akkor ne kelljen ott üldözni aztán az előcsarnokban egy elrepült széncinegét, tehát az mindenképpen kint fogjuk, de a bejárat előtt, tehát hogyha így bemondjuk, hogy na most fogtunk valami, mert azért széncinegéket nem feltétlenül mondjuk be, de hogyha egy kicsit ritkább fajt fogunk, akkor ezt beszoktuk mondani, és akkor akit érdekel, akkor egyből ki tud menni, és akkor megnézi. Tehát ez így működik.
Azért gondolom, ide például házi állatot nem jó vinni, kutyával nem jó
igen,
menni, nem?
Igen, ezt szoktuk is írni. Köszönöm szépen, hogy megemlítetted. Tehát valóban azt kérjük, hogy azért kutyával ne érkezzenek, mert bent az épületen belül is, meg a parkban is azért így intenzíven jelen vannak ezek a vad madarak és állatok, tehát nem szerencsés.
Mi a tapasztalat egyébként? Kik azok, akik az elmúlt évek során érkeztek ide erre a rendezvényre? Mert én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen akár kisgyerekkel érkező családoknak, akár felnőtteknek, akik érdeklődnek az állatvilág, a természet iránt, a madarak iránt, ez tulajdonképpen mindenkinek tud hasznos tudnivalókkal is, tanácsokkal, ötletekkel szolgálni, meg hát ahogy itt láthattuk, hogy ugye különböző játékok, fejtörők, egyebek lesznek.
Igen, tehát ez pontosan így van, tehát bármilyen korosztálynak tudunk érdekességet nyújtani. Ugye az öme valóban a gyermekes családok, akik érkeznek hozzánk, ugye a kísérő felnőtteknek is ugye tudunk adni programot. Ja, még közben pont elfelejtettem, hogy tavalytól bevezettünk ilyen játékos sátor, ilyen mozgásos sátor, ahol a denevérek vagy a baglyok mozgását, vagy ügyességét is bemutatva, ilyen kúszó-mászó alagutat alakítunk ki. Hát az mondjuk azért a fiatalabb baknak valóban, de a felnőttek is megtalálják maguknak az érdekességet, és ez egy olyan találkozási hely szokott lenni, akár a természetvédelemben tevékenykedő emberek itt találkoznak, tehát itt beszélgetnek, hogy jaj, szervusz, és akkor itt sokan összefutunk.
Adjunk néhány hasznos tanácsot. Ugye 1 órakor kezdődik, 21-én szombaton ez a rendezvény, és ha jól láttam, egészen 17:30-ig eltart. Mikor, hogyan érdemes érkezni? Mert azért gyanítom, viszonylag kevés az a látogató, aki délután 1 órától egészen 17:30-ig ott van, mert azért tényleg több órán keresztül szerintem még fel se tudjuk fogni azt a rengeteg információt. De hogy bármikor lehet tulajdonképpen menni, vagy mondjuk, ha valaki nagyjából szeretne megnézni mindent, akkor azért érjen oda mondjuk 1 órával a vége előtt?
Hát mindenképpen szerintem 1 óra nem is elég ahhoz, hogy végigjárjuk, tehát természetesen, de hát már 1 órát is valami képet kapunk. Tehát legalább 2-3 órát én azért rááldoznék, tehát az első órában azért célszerű úgy odaérni, hogy minden végig tudjon az ember járni, de hát ugye egyénileg lehet, bármikor lehet érkezni, bármikor lehet távozni, és most tavaly óta bevezettük, hogy nincs tombola sorsolás, mert volt egy ilyen szokásunk, ugye a végén tartottuk a tombolás sorsolást, akkor úgy mindenki várakozott, tehát az jó is volt, meg nem is, tehát így akkor a távozáskor, aki ezt a bizonyos 6 állomást teljesítette a kis pontgyűjtő lapján, akkor már kap ajándékot, és akkor bármikor távozhat, de érdemes tényleg az első 1-2 órában megérkezni, hogy minden állomást az ember végig tudjon nézni.
Mit tudhatunk, kell-e regisztrálni, vagy valamilyen módon jelezni?
Tehát maga a program ingyenes, előre nem kell regisztrálni, de ott a helyszínen mindenképpen kérünk regisztrációt, és most már elektronikusan is lehet, tehát nem csak papírlapon megadjuk az e-mail címünket, nevünket, hanem egy QR kód segítségével belépünk egy Google űrlap, gyakorlatilag ezt már sok helyen használjuk, ott ki kell tölteni tényleg a nevet, e-mail címet, esetleg a települést, hogy tudjuk, hogy mégis hová kössük a jelenlévőt, és akkor már megkapja a kis pontgyűjtő lapot, tehát a regisztráció után kapja meg valaki a pontgyűjtő lapot, és akkor már indulhat is körbe.
Gondolom azért itt az eseményen arra is lesz alkalom, hogyha valakinek mondjuk annyira megtetszik itt a program, meg annyira megtetszenek a madarak, vagy azok, amiket éppen lehet róluk tudni, hogyha esetleg szeretnének csatlakozni itt a Bükki helyi csoporthoz, akkor arról is kaphatnak ott információkat, hogy ez hogyan lehetséges és miként?
Igen, természetesen egy civil szervezetnek fontos a tömegbázis, a társadalmi bázisnak az építése, tehát itt erre is alkalom nyílik, tehát ha valakinek van valami kérdése, akkor ugye próbálunk ott helyszínen válaszolni, föl lehet iratkozni különböző levelező listákra is, tehát alapvetően, aki megadja az e-mail címét, akkor egy ilyen nagyon nagy közönségnek szánt programokról, akkor ha nem kitiltja le konkrétan, hogy ő neki ne küldjünk, akkor azt is küldünk. De ez csak néhány e-mail évente. Tehát a nagy rendezvényekről kap e-maileket. Ha valaki úgy érzi, hogy nagyon a aktívabb csoportokban is szeretne csatlakozni, akkor kérheti a más listákra is való felvételét, illetve nyilván tagnak is, ha nem is itt lehet jelentkezni, de tudunk segíteni, tehát most már a tagfelvétel is elektronikusan történik, és a lakhely szerint sorolja be a rendszer abba a helyi csoportba, ahol az ember éppen lakik, tehát hogy melyik földrajzilag hol lakik, és akkor abba a helyi csoportba. Tehát valaki Budapestről érkezik, például tavaly volt, biztosan tudom, hogy egy házas pár, aki Budapestről érkezett, csak ezért a programért. Hát ő mondjuk, hogyha mondjuk fel akar iratkozni tagként, akkor hozzánk, akkor neki külön kell kérni esetleg, hogy ő a Bükki helyi csoporthoz szeretne tartozni.
Gyakori egyébként, hogy ezen a rendezvényen valaki azt mondja, hogy hát én szeretnék csatlakozni itt a helyi csoporthoz.
Mert mindig van természetesen, tehát ez is az egyik feladata ennek a rendezvénynek, hogy taktoborzás és az érdeklődés felkeltése, igen.
Hol lehet utána nézni a programoknak, ha valaki nem tudta itt feljegyezni a tudnivalókat, időpontokat, egyéb dolgokat?
Tehát mindenképpen a Facebookon megtalálnak minket, tehát ha beírják, hogy MML Bükki helyi csoport, akkor de akár, hogyha azt mondják, a Miskolci Bagoly lesz, valószínűleg a kereső ki fogja dobni, és akkor egyből ott esetleg frissülnek is az információk, ahogy a szervezés folyik, hogy mivel lehet nálunk találkozni. 11. Miskolci Bagoly lesz 2026. február 21-én szombaton 13 órától, és várunk minden érdeklődő szeretettel.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Somoskői Pétert, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának alelnökét hallották.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. Te gondoltad volna, hogy idén a nádas télre kihalt is lesz, és nem csak száraz. Ó, én nem. Halványzöld szakállat rajzol.
tettem, te elhinnéd rólam.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, újabb díjat kapott nemrég a Máji Természetvédelmi Egyesület. Híródíj közönségdíját vehette át Lehocki Krisztián, az egyesület vezetője. A Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége hirdette meg ezt a díjat, hogy megmutassa, a jó ügy nem a minőségből adott engedmény, hanem a minőség a jó ügy legerősebb bizonyítéka. A név jelentése a helyi érték és a remek ötlet találkozása. Az idén először átadott elismeréseket összesen 10 kategóriában osztották ki. A közönségdíjat a Máji Természetvédelmi Egyesületnek ítélték oda a szavazók. Az elismeréssel kapcsolatban Lehocki Krisztiánt hallják.
Ezt a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége hirdette meg, ugye 9+1 kategória volt, ha jól emlékszem. 9 kategóriában a zsűri tagjai döntöttek. A 10. kategória volt a közönség szavazás, ez lényegében arról szólt, hogy egy internetes felületen, egy közösségi média felületen lehetett leadni a szavazatokat, lájkokat. Ebből mi kaptuk a legtöbbet, ha jól emlékszem, 15.600 körüli szavazatot kaptunk, és így a közönségdíjat azt mi nyertük meg. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott minket ebben, illetve szavazatával, vagy akár egy telefonnal is támogatta a munkánkat.
Mit jelent tulajdonképpen a csapat számára ez a díj? Mert azért ez egy közönségdíj, és ha jól tudom, sokkal-sokkal több szavazat érkezett, mint a második helyezetre.
Igen, a második helyezett 5600 körüli szavazatot kapott. Mi lényegében 10 000-el több szavazatot kaptunk. Hát ugye nekünk azért elég nagy a követő táborunk, az állatvédelemnek egy nagyon pici szegletében dolgozunk, de úgy látszik, hogy az embereknek tetszik az, amit csinálunk, ahogy csináljuk, és ez inspirálta őket abban, hogy szavazzanak ránk. Természetesen nagyon örülünk neki, hisz ugye ez egy országosan meghirdetett szavazás volt, illetve ugye azt is elmondhatom, hogy 15.600 ember mögé állt. A többi kategóriában ugye a zsűri döntött, tehát ott rajtuk múlott, és mi nem is számítottunk arra, hogy más kategóriában fogunk nyerni, hiszen voltak olyan alapítványok, egyesületek, akik teljesen más csinálnak, ugye sérült gyerekekkel foglalkoznak, halmozottan sérült gyerekekkel foglalkoznak. Igazából mi nem is akartunk velük versenyezni, hisz van azért egy fontossági sorrend, de végül is a közönségszavazást megnyertük. Nagyon nagy megtisztelés, és nagyon szépen köszönjük.
Azt gondolom, hogy egyébként egy-egy ilyen díjazás, amikor pláne tényleg a közönség, az emberek hívják fel a figyelmet még jobban itt az egyesületre és a munkára, azért egy picit visszajelzés is, nem? Hogy igenis odafigyelnek, igenis fontos az, amiket megosztotok, amiket kitesztek, amiket posztoltok.
Igen, mindenképpen. Próbálunk mindig ilyen vegyes csalamádé módjára megnyilvánulni a közösségi médiában, tehát van, amikor ugye híradást adunk, hogy beérkezett egy madárka, ez történt vele, az történt vele, vagy kisemlős is akár, majd, amikor telnek múlnak a napok, akkor a javulást, illetve az elengedést is szoktunk feltenni oktató jellegű posztokat is, amik általános dolgok, tehát például, hogy belefagyott-e a hattyú a vízbe, vagy gólyák téli etetése, vagy téli madáretetés, tehát ami általánosságban mindenki tud hasznosítani, akár a kis kertjében is, mondjuk egy téli madáretetőnél.
Sokat beszélgettünk mi már a tavaszi-nyári időszakokban, hiszen azért nagyjából akkor úgy mindig megnő a tennivaló az állomáson, illetve olyankor talán többször is hívnak titeket, hogy segítsetek egy-egy bajba jutott madáron vagy egyéb állaton. Mi a helyzet így ilyenkor egyébként télen? Ilyenkor is azért sűrűek a napok?
Hát most a hó, illetve a fagy az eléggé bekavart, nagyon sok olyan madár érkezett az elmúlt hetekben, akik amúgy meg nem szoktak, vagy nem ilyen sűrűn szoktak, értem ez alatt mondjuk a szürke gémet, a nagy kócsagot, kicsinálta őket a hó. Igazából ugye most lehetne mondani azt, hogy fel kéne készülni rá, tehát hogy egy madárnak tudnia kéne, hogy mit kell csinálni, de ugye azt nem biztos, hogy mondjuk az a madár életében látott havat. Tehát ugye vannak tavalyi kelésű fiatal madarak, akik eddig szépen eléltek a természetben, látták, hogy hol vannak azok a vizes élőhelyek, ahol ő tud pecázni, kis halakat fogni, bármit fogni. Ugye leesett a hó, 30-40 centi hó leesett, befagyott minden, és akkor mondjuk egy tavalyi kelésű nagy kócsag az életében most lát először havat, befagyott minden, lehet, hogy még látja is a halat úszkálni a víz alatt, csak éppen nem tudja kiszedni. Míg mondjuk már egy több évet megélt nagy kócsag, akkor azt tudja, hogy például ilyenkor akkor egy patakpartra vagy egy gyorsfolyású folyóhoz kell lemenni, mert azért az nehezebben fagy be.
Mik, amikkel leggyakrabban keresik most a csapatot? Milyen esetekben kapjátok a legtöbb hívást?
Hát általában gázolások szoktak lenni, egerészeivek érkeznek, ugye rengeteg nagy kócsag érkezett, sajnos nagy részük elpusztult, tehát menthetetlen volt. Hattyúk miatt szoktak hívni, hogy befagytak a tavakba, ugye ez nagyon sokszor félre érthető, vagy félre gondolják az emberek azt, hogy befagyott, hisz az, hogy egy madár ül a jégen, az nem azt jelenti, hogy befagyott, azért oda kőkemény ideg kell, hogy körbefagyjon egy hattyú, és utána ne tudjon szabadulni. Szerencsére 90%-ban csak pihentek a jégen, illetve szoktak olyan hívások is érkezni, hogy szántóföldön látnak ilyen növények között hattyúkat, és hogy, mert ugye az emberben az van, hogy hattyú, tó, víz, ugye ők kimennek legelni, ez konkrétan legelnek az állatok, repceföldekre szoktak kimenni, eszik a földet, eszik a gyökereket, eszik a repcehajtásokat, csak ugye általánosságban azért az emberek fejében az van, hogy a hattyút azt vízen szoktuk látni, ilyen időben azért ők kimennek a szántókra és ott táplálkoznak.
Fontos kérdés azért, én azt gondolom, az egyesületnél az edukáció, a társadalmi edukáció, ahogy hallhattuk, hogy ugye a közösségi oldalon is sok olyan poszt van, ami tulajdonképpen valami fontos infót szeretne átadni, egy fontos tudnivalót. Mik a tapasztalatok? Változott egyébként akár ezek hatására is, vagy az elmúlt években úgy általánosságban a lakosság hozzáállása a madarakhoz, állatokhoz? Mit tapasztaltok mondjuk? Több hívás érkezik el, hogy éppen látnak egy sérült állatot, vagy rákérdeznek bizonyos dolgokra, vagy ez úgy nem sokat változott?
Nagyon sokat változott. Ugye amíg mi nem voltunk, addig is volt madármentésre lehetőség, csak ugye az ember az mindig interneten keresgél, tehát amíg mondjuk nem volt a Mái Természetvédelmi Egyesület, addig is a Miskolci Állatkert, Bükki, Aggteleki Nemzeti Park, illetve a Nemzeti Parkok segítkeztek a mentésben, de szemmel látható, illetve érezhető az, hogy amióta az Egyesület van, azóta mind a beérkezett madarak száma évről évre nő, illetve sokkal nagyobb az érdeklődés. Ugye ez nagyon egyszerűen működik, lehet, hogy valaki sétált az utcán, látott egy kis bajba jutott madarat, beírta, hogy madármentés, ugye így a Nemzeti Parkot nem biztos, hogy ki fogja dobni, de és nem tudott neki segíteni, sorsára hagyta. Vagy lehet, hogy még körbe telefonált, és akkor volt segítsége. Amióta vannak természetvédelmi mentőhelyek, van közösségi média, ugye nagyon gyorsan, intenzíven tud terjedni a hír, akár úgy is, hogy valaki feltesz egy posztot, hogy ő talált egy XY állatot XY helyen, és 10 perc múlva vagy 5 perc múlva küldenek neki 6 telefonszámot, amit lehet hívni. Ami még érezhető, hogy ha már edukáció, ugye az eltelt évek során mindig megpróbálunk olyan információkat közölni, hogy mi az, amikor egy madár mentésre szorul, és mi az, amikor egy teljesen természetes dolog történik a természetben. Példának tudom hozni mondjuk a rigófiókákat tavasszal, nyáron, amikor rigókirepülés van. Ugye egy halandónak az, hogy csetlő, botló, félcsupasz kis rigók ugrálnak össze-vissza a kertbe, papa-mama hangosan rikácsol, aki nem ért a madarakhoz, az fogja mondani, hogy úristen, valami baj történt, kiestek a kis rigók, gyorsan összeszedem őket, beszállítom a mentőállomásra, vagy hívom a madármentőket. Ilyenkor ők nem szorulnak mentésre, hiszen egy természetes folyamat zajlik, de ahogy teltek, múltak az évek, és az edukációnak köszönhetően már nagyon sokan tudják, vagy akár egy megerősítő telefonnal felhívnak, hogy hú, Krisztián, amit a múltkor feltettek az internetre, most az zajlik, akkor nem kell semmit se csinálni, tessék békén hagyni, és már hallom a telefon végén, hogy örül a hölgy, hisz megjelent a rigópapa és rigómama is eteti a fiókáit.
Én a Máj Természetvédelmi Egyesületnek a Hero díj közönség díjához is nagyon sok szeretettel gratulálok, és hát további jó munkát és kitartást kívánok itt a téli időszakban is. Lehoczky Krisztiánnak, az Egyesület vezetőjének és az egész csapatnak is.
Köszönjük szépen!
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai zöldellő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.
Valóság lett a látszat, hol az eredeti is utánzat. Hamis bálványok állnak. Valami jóra kész, pedig háromszor ne tagadom.